Kriptofalka, mert falkában az erő.
Sziasztok, üdvözlök mindenkit a Bitcoin Kisokos legújabb részében. Szokásos módon Peti és Gábor van velem, sziasztok.
Hello, sziasztok.
Hello.
Mai napon kicsit ilyen háborúhoz kapcsolódó témákat fogunk először érinteni. Háborúról, magáról szerintem nagyon fogunk beszélni, nyilván mindenki mindenhol hall róla, inkább még a kriptó és egyéb gazdasági ide kapcsolódó dolgait fogjuk érinteni. Az első téma az az lenne, ami egyből kriptospecifikus, ugye itt a Coinbase-nél, a Binance-nél ment a húzavona, hogy akkor végül is blokkolják az orosz számlákat, vagy nem, tehát az orosz felhasználók számláit, és úgy néz ki, hogy végül is a Coinbase bejelentette, hogy nagyjából 25 ezer orosz felhasználó számláját blokkolta. Kicsit én ennek annyira nem örültem, tehát hogy itt az a decentralizáció, meg hogy akkor kicsit elszakadunk az államoktól, ugye itt elég jelentősen sérült. Viszont ha jól tudom, akkor talán nem az összes orosz felhasználó számláját blokkolták, hanem valamilyen módon megszűrték ezt, és akkor valahogy eldöntötték, hogy kik azok, akik inkább ilyen háborúhoz köthető, nem tudom, azért 25 ezer embert kiválasztani, nem tudom, fura nekem kicsit.
Ugye szerintem, amit aggasztó, meg laikus szemmel is azt mondani, hogy nehéz megcsinálni, hogy hol húzod meg a határt. Tehát mikortól számít mondjuk egy ellenséges oligarchának egy orosz személy, és mikortól lehet azt mondani, hogy ő egy ártatlan állampolgár. És akkor ezt most a Coinbase-nek kellett, vagy nem tudjuk, hogy kapott-e külső segítséget ehhez, de hogy neki kell valahol meghúznia ezt a határt, ami így a kriptók területén ugye nem egy közkedvelt dolog, hogy akkor ezt a harmadik személyt, aki el tudja venni a pénzet, be tudja fagyasztani a számládat, ezt ugye tipikusan a Bitcoint nem erre találták ki.
Igen, de csak a Coinbase-t maga... igen, az centralizált, hogy ott megtörténhet ez, ott tényleg van egy cég, aki saját belátása szerint cselekszik, amikor regisztráltunk, akkor nyilván ki kellett pipálni a felhasználási feltételeket, amit alaposan végigolvastunk, úgyhogy nem érdemes nagyon meglepődni ezen. A nyomozást, vagy hogy mi alapján szelektáltak, azt elvileg ilyen saját belső nyomozás alapján szűrték meg, feltételezem, hogy ilyen, talán ilyen on-chain adatokkal, meg gyanús, vagy tiltott, vagy fekete listás kriptó címekre utalással, onnan kiutalással, stb. De elég ködös, tehát hogy ezt totál saját hatáskörben tehették meg, és szerintem még csak nem is nagyon vonatkozhat ilyen kriptó tárca címek letiltására túlzottan sok törvény.
Nekem ami fura, hogy azért 25 ezer, tehát hogy az rengeteg, tehát hogy nem 10-20 meg 100 oligarha, aki éppen nem tudom menekíteni a kis semmit nem érő ruhájét, hanem hogy 25 ezer, tehát hogy én szerintem azt mondjuk mondok valamit minden ötödik, vagy tizedik, vagy akár nem tudom, minden negyedik orosz felhasználó, tehát hogy azt szerintem nagyon soknak tűnik.
Igen.
Szerintem nem sok ilyen szelektálás van ebbe, hanem kb. A felét lekapcsolták, és ráhúztak valamit, hogy nem tudom, így meg úgy blokkoljuk, de szerintem elég nagy az a szám. Meg ami tök szar ebbe az egészben, ugye a kriptónak pont akkor kéne alternatívát, meg segítséget nyújtani, amikor minden szar így az állami pénzek körül, és te legalább valamivel tudsz kapaszkodni. És ilyen szempontból ez tök negatív szerintem, hogy mert az orosz ügyfelek, akinek igazából semmi köze nincs a háborúhoz, nyilván ő se akarja, pont most van szarba hagyva, amikor a rubelje is összeesik, meg mindenféle szankciók vannak ellenük, tehát ez szerintem teljesen nem annyira okés, de gondolom a Coinbase-en is volt egy erős nyomás, tehát hogy...
Bizonyára, csak tényleg a Bitcoin meg a Coinbase-t célszerű nem összemosni ilyen tekintetben, mert tényleg a Bitcoin-nal egy ledger segítségével ez nem igazán fordulhat elő, tehát hogy ott nincs ki letiltsa a dolgokat. Egy cég ügyfeleiként viszont tényleg a cégnek a hatáskörébe tartozik az accountunk, valamennyi felelősséget meg pénzkezelést, azt ugye átruháztunk rájuk, és akkor ez a másik oldala. Elvileg megtehetik. A Binance-en is volt ilyen nyomás, ők meg azt mondták, hogy nem. Hát, hogy ez tényleg attól függ, hogy melyik igazgató tanácsban hogy döntene.
Szerintetek fogja ezt kicsit itt tovább nyomni a kriptoközösséget inkább a DEX-ek felé, tehát a decentralizált tőzsdék felé, mert ők igazából ezt nem tudják megtenni, tehát hogy ott nincsen egy ilyen központi valaki.
Igen.
Hanem az kicsit olyan, mint az old school kriptó volt, hogy tényleg így senki nem nagyon tudott beleszólni. Kicsit így a centralizált tőzsdék már így elbankosodnak, meg így állami felügyelet alatt vannak. A DEX-ek meg inkább azok, amiket annyira most se tudnának még mindig szabályozni.
Igen, ez amúgy eltolhatja e felé, meg esetleg akár az ilyen webböngészőbe beépülő tárcák felé, amik ugye kvázi a te tulajdonodba helyezik a privát kulcsodat. Bár olyanról is hallottam, hogy például a MetaMask az bizonyos országokban be lett tiltva, vagy úgymond mostantól már nem elérhető bizonyos országokban, de ugye ott se kell kétségbe esni, mert úgymond ugye mindenki elmenti ezt a seed phrase-t, amikor létrehozza a tárcát, ami kvázi ugye a jelszó az egész, ez generálja le a privát kulcsot, és ezt a seed phrase-t, ezt úgymond másik walletba is be lehet írni, és akkor létre lehet hozni ezt a kulcsot, úgyhogy sokkal biztonságosabb ilyen tárcákat használni, mert még hogyha be is tiltják valamilyen okból annak a tárcának a használatát, akkor át lehet menni egy másikhoz, meg valójában nem veszik el sose a pénzed, csak keresni kell valamilyen lehetőséget, hogy tudják kommunikálni a blokklánccal.
Még amúgy szerintem ez, hogy te nem egy tőzsdére regisztrálsz, és akkor ott vagy, meg ott van a tőkéd, meg minden, hanem neked van egy digitális tárcád, mint mondjuk egy Phantom Wallet, vagy MetaMask, és azt egy pillanatnyilag csatlakoztatod valahova, majd lekapcsolod, és bárhova máshova átcsatlakoztathatod. Igazából szerintem sokkal több rugalmasságot ad, meg sokkal kényelmesebb szerintem. Hogy nem kell mindenhova regisztrálnod, csak egy időszakra adsz hozzáférést annak a oldalnak a tárcádhoz. De hogy még mindig a te tulajdonodban van maga a seed phrase is, meg maguk a kis coinjaid is. Tehát, hogy ezt szerintem sokkal, lehet, hogy ez így a jövő inkább.
Igen, ugye itt a kockázat az, hogy ha viszont elveszíted a privát kulcsot, vagy feltörik valahogy, vagy ellopják bármi ilyesmi, akkor ugye sztornó, tehát akkor nincsen ügyfélszolgálat, aki megvéd. És akkor mérlegelni kell, hogy inkább választom a kényelmesebb, meg az ügyfélközponttal rendelkező nem tudom, Coinbase, Binance-t, meg egyéb vállalatokat, vagy én megbízok magamban, és nagyon odafigyelek, és tudok én magam is vigyázni a tárcámra.
Nem kell feltétlenül választani, mert megteheted mind a kettőt. Hát, hogy tarthatsz valamennyi pénzt Coinbase-en, trédelhetsz Binance-en, lehet MetaMask-on, ott ugye most már Ethereum-on kívül mindenféle egyéb kriptovalutát is tarthatsz. A Phantom Wallet is egész jó, ott a Solana-nak nagyon felhasználó barát, tehát hogy igen, ezek a walleteknek az előnyei a CEX-ekhez képest az olyasmi, hogy eddig így felhasználói szinten nem nagyon érezted a különbséget, csak azt, hogy tényleg kicsit máshogy kell belépni, van egy customer support, meg ilyesmi, de most egészen a lényegéig lehatol ez a hír, hogy aki eddig úgy volt vele, hogy jó, hát igazából tök ugyanolyan, csak picit máshogy néz ki, az annak most ez egy lecke, hogy nem, és ezért érdemes azért mind a kettővel, vagy mind a két irányjal képben lenni. Egyik sem biztonságosabb egyértelmű, mint a másik, más a kockázat. Ennyi.
Meg ugye az sem mindegy, hogy milyen centralizált tőzsdéről beszélünk, mert ugye a Coinbase az egy amerikai tőzsde, és ott azért elég erős az amerikai szabályozónak gondolom a behatása. Tehát, hogy egy Coinbase-nél szerintem előbb meghoznak egy ilyen mesterséges belenyúlást fölülről, mint mondjuk nem tudom, egy OKX, egy ilyen, nem tudom, mondjuk kínai tőzsdénél, nem nagyon hallottam, hogy hasonlót léptek volna, tehát hogy akár már a tőzsdéken belül is lehet így válogatni, hogy melyik az, ami azért sokkal közelebb áll így, meg sokkal nagyobb felügyelet tartozik hozzá. De, na, hogy tovább menjünk a következő témára, szerintem ezt is így mindenki, hát eléggé képbe van vele, hogy ez a Sberbank csődbe ment, és hogy ugye kártalanítják az ügyfeleket, ugye azt hiszem 100 ezer euró volt talán, az a összeg, amíg kártalanítanak, de hogy azért mindig mondják, hogy a kriptó mennyire veszélyes, mennyire volatilis, meg minden, de valaki tényleg betette a pénzét egy bankba, ami amúgy azt gondoljuk, hogy jól működik, egy cég ott vezetett akár 100 millió forintot, és akkor kb. 60 milliója hús volt, nincs, tehát hogy azért az elég kemény, meg szerintem most érzi sok ember azt, hogy itt a mi kriptósok miért is szeretjük ezt a világot, meg miért mondjuk azt, hogy ez kell, meg hogy a jó alternatíva, mert hogy igazából most mutatkozik meg, hogy azért nem minden annyira szép, mint amennyire, aminek tűnik.
Hát igen, ugye az, hogy vannak ilyen bankrunok, azt nem nagyon tapasztaltuk meg mondjuk nem tudom, az elmúlt 10 évben, mondjuk 2008-ban ugye volt talán legutóbb, vagy az akkori időszakban voltak jellemzők legutóbb az ilyen gyorsan menekítsük ki a pénzünket a bankból típusú események. Ugye ezt megelőzendő vannak például ilyen intézmények, mint az OBA, az Országos Betétbiztosítási Alap, aki Magyarországon biztosítja a kereskedelmi bankokat, és kezességet vállal, hogyha a bank csődbe menne, és akkor 100 000 eurót kifizetnek, vagy 100 000 euróig kifizetik minden egyes betétest, amennyi pénzt elveszített. Most itt amúgy éppen nézem, hogy állnak a Sberbanknak a részvényei. Hát nem tudom, leharmadolódott, elmondhatom azt így.
Csak így. Azt a...
Az még egész jó.
Az még egész jó. Az OTP is lefeleződött, tehát hogy de azért volt...
Kripto volatilis, nem? És vigyázni kell vele.
Ja, tehát a bankok is tudnak itt aratni ilyen szempontból. Ez amúgy viszonylag gyorsan megtörtént, tehát hogy nem tudom, nagyjából egy héten belül, ahogy kitört a háború, már kis be is jelentették, hogy kivonulnak például Magyarországra.
Igen. És amit tényleg itt is, amit érdekes látni, ugye mindig az van, hogy akkor mi mögött mi áll, és akkor nem tudom, a forint mögött ez áll, a rubel mögött az áll, az OTP mögött ott a hatalmas cég, és akkor ilyenkor látszik, hogy igazából ez csak egy bizalmi valami, hogy azt gondolják, hogy ez egy jó dolog, de hogy az a valami egyik napra a másikra érhet akár fele annyit, mert az emberek ennyi értéket tulajdonítanak neki, tehát hogy ez is tök érdekes, hogy igazából semmi se ér, tehát hogy mindent így a piac áraz be, és hogyha történik egy ilyen esemény, akkor az se biztos, aminek te azt gondoltad, hogy amúgy tök biztos dolog.
Meg ugye itt a kriptovilágban azért elég gyakran találkozunk a tőkátétellel, ami tudjuk, hogy egy nagyon kockázatos téma. És nem tudom, hogy ezt hányan tudják, de hogy a kereskedelmi bankok is tőkátétellel dolgoznak, ráadásul nem kicsivel, tehát hogy nem tudom, itt az európai környezetben az ilyen 10-szeres, 20-szoros, inkább talán 20-szoros tőkátétel a jellemző, tehát hogy ha megnézzük, hogy összesen mennyi tőkéje van egy, most kicsit leegyszerűsítve, de hogy összesen mennyi tőkéje van egy banknak, akkor ahhoz képest neki a saját tőkéje, amivel úgymond ez az egészet lefedezi, ha úgy tetszik, akkor az a huszada. Tehát, hogy ezért történhet meg az, hogyha hirtelen megrohamozzák a bankot, akkor az emberek 5%-a ki tudja még venni a pénzét, utána pedig már nem nagyon, mert tőkátétellel dolgozott a bank.
Amúgy az a durva, hogy azt nem tudom, kb. Nem tudok semmit felsorolni, hogy mi értelme van neked mondjuk bankba tartani a pénzedet, azt leszámítva, hogy tudsz digitálisan fizetni egy bankkártyával, és ez miatt kényelmes. Tehát, hogyha ezt leveszed, akkor igazából semmi értelme nincs odaadnod egy banknak, mert se kamatot nem kapsz rá, költség neked, fönnáll az esély, hogy elveszíted a pénzedet, és tényleg csak az a kényelmi funkció marad meg, hogy tudsz gyorsan, meg nem tudom, érintésmentesen fizetni, és nem kell kápéznod. De hogy ezt meg már, nem tudom, elég sok más szolgáltató is tudja. Tehát, hogy én nem látom azt, hogy a bankok tényleg mikor, meg hogyan fognak végre úgy innoválni, hogy akár megérje őket használnod.
Ugye a bankoknak az előnye, hogy a kriptókhoz képest, meg a fintech vállalkozásokhoz képest, hogy nagyon jól kiforrott ügyfélszolgálatuk van. Tehát ha problémád van, akkor tudsz hozzájuk fordulni. hát amúgy ez is lehetnek amúgy problémák, de hogy azért valljuk be, ha mondjuk Binance-en akarsz amit intézni, akkor van, hogy egy-két napig még csak nem is tudsz írni a supportnak. De nyilván az is nagyon változó.
Ami a csetje nem olyan rossz. Lehet, hogy egy fél órát sorba kell állnod, vagy egy órát, de utána nekem, amikor volt ilyen témám, akkor egész hamar megoldották.
Csak szintén a Binance ügyfélszolgálata, meg supporttal én is elégedett vagyok. Néhány ügyen volt vele, és tényleg, amit meg lehetett oldani, az iránt megmozgattak minden követ, és meg is oldódott.
Meg az
centralizált,
úgy állsz sorba, hogy kiírja, hogy fél óra múlva kb. Jössz, és vannak előtted 150-en, de hogy közben tudsz akár Netflixezni, vagy böngészni, vagy valami, és utána egyszer csak pingel, hogy figyú, te jössz, és csetelhetsz. Tehát olyan szempontból amúgy én talán kétszer cseteltem velük, és amúgy nem volt rossz élményem amúgy velük. De amúgy igazad van, Peti, tehát, hogy azért egy banknál föl tudsz valakit hívni, meg tudják nyugtatni a kis lelkedet, hogy igen, minden rendben a számláddal, meg nem tudom, tudnak ajánlani
kis... Hát meg
kis...
ugye persze sokkal, hogy is mondjam, konzervatívabb azért a banki közeg, tehát hogy kisebb kockázatnak teszik ki magát azért az ember, mert mégiscsak sokkal jobban szabályozva vannak a bankok, főleg 2008 után, biztosítva van a betéted, nem jellemző, nagyon gyakran, persze azért a banki világban is vannak ilyen shady dolgok, de hogy azért a kriptós tőzsdéknél talán sokkal gyakrabban vannak ilyen érdekes dolgok, mint a, nem tudom hirtelen kihez kapcsolódik, az USDT, még
a Bitfinex-es.
Bitfinex, tehát hogy ott például elég sok ilyen shady dolog van, most a Binance-hez hirtelen nem tudok mondani, de ott is biztos volt shady dolog, tehát hogy sokkal konzervatívabb az a kockázat, meg az a hozzáállás, amit vállalsz egy banknál, mint egy kriptós cégnél, vagy tőzsdénél.
Meg nagyobb a beágyazottsága, illetve az alapértelmezett dolog, tehát amikor elmész dolgozni egy munkahelyre, akkor a bankszámla számolat kérdezik meg, hogy hova kapd a fizetésedet, nem a Bitcoin account-olat, vagy a Stablecoin account-olat, tehát hogy ez nyilván még egy ideig azért így lesz a Bitcoin, kripto, DeFi főleg egészen fiatal dolog még ehhez képest, tehát tényleg az elején vagyunk. De az ilyen események mentén azért meg lehet, hogy egyre több ember gondolkozik el rajta, hogy lehet, hogy ilyen decentralizált helyzetekben, tehát hogyha nekem most, nem tudom, orosz lennék, és hirtelen nem tudnék használni, nem tudom, banki szolgáltatásokat, most országon belül éppen lehet, de hogyha ilyen külföldiekkel bizniszelek, és a Vizán már nem mennek a tranzakciók, meg hasonló, akkor azért elgondolkoznék méghozzá nagyon gyorsan, hogy ezt hogy kéne most áthidalni, meg hogy hosszú távon mit lehetne tenni, hogy kivédjem ezt a fajta kockázatot, és megtanuljam az újakat persze.
Ja, másik érdekes sztori még ide, amit szerintem mindenki érezte, egyszer fog jönni, de azt én se gondoltam, meg szerintem ti is, hogy ennyire korán, hogy ugye 1 euróért 400 forintot kellett adni a napokban, tehát így folyamat ment fölfel az euró, vagy hát inkább mondjuk úgy, hogy zuhant a forint, ugye 3.63, 73, 80, majd egyszer csak kb. 400-nál voltunk, tényleg így elég vad ármozgást láthattuk, még az is, akit amúgy egyáltalán nem szokott érdekelni a pénzügyek, meg nem tudom, akár kriptó, meg akár tőzsde részvények, kb. Ők is küldték, hogy 400 a forint, és hogy jesszusom, mi van. Tényleg azért az is elég beteg, hogy egy év alatt, vagy hát nem is egy év alatt, de néhány hónap alatt is mennyit romlott a forint, és ugye az euróval szemben, tehát hogyha az eurót is még tudnánk valamihez így erősen mérni, akár mondjuk aranyhoz képest, akkor lehet, hogy, hogy igazából így a fiat pénzek vásárló ereje az még sokkal-sokkal többet romlott. Csak mondjuk ugye a forintot nézzük az euróhoz képest. Hát hogy fogunk így nyaralni menni külföldre 400-as euróval?
Igen, így igaz. Az arany ára az most nem áll rosszul dollárban, gondolom, hogy a többiben is, tehát hogy tudunk keményebb valutához viszonyítani, csak mihez viszonyítjuk az aranyat persze, de hát nyilván
kilőtt valamihez az arany. Kell. 2000 dollár fölött van egy uncia, igen. Tehát hogy majdnem, hogy a 2020-as csúcsnál jártunk itt.
Tehát, hát amikor infláció a bitcoin... is eleve nagy.
Igen, igen. Sőt, most még mekkora lesz, tehát, hogy ugye az energiaárak is megint el fognak szállni, az is be fog épülni csomó termékárába, akkor igazából az olaj is már az egekben van, meg a gáz is.
Sőt, most a kukorica és a búza is nagyon durván megemelkedett, itt amúgy legfőképp amúgy Ukrajna miatt, tehát az ilyen export-import miatt most kicsit bizonytalan a szituáció, hogy amit eddig Ukrajnából exportáltak, az most meg fog-e történni, vagy nem. Elég nagy valószínűséggel egy része biztos, hogy nem.
De hát amúgy az ezüst kell. Is, meg a rész is. Igen, ezüst rész, nikkel. Tehát igazából minden megy föl, ami ilyen fizikai termék, vagy nyersanyag. Tehát valószínűleg a fiat valuták zuhannak szerintem, csak nyilván ezt így látjuk.
Igen. Ugye kérdés, hogy mit lehet tenni mondjuk ezzel ellen a brutális változás ellen. Most amúgy nézem itt TradingView-n, 12 nap alatt 12%-ot gyengült a forint, ami mondjuk bitcoin táblatban ugye megszokott kvázi, hogy ilyen 10%-okat mozog az árfolyam, de azért fiat valutáknál ez annyira nem, tehát hogy ez nagyon volatilis valutákhoz képest, ráadásul ilyen rövid idő alatt, tehát ez brutális. És a jegybank be is jelentette ma, hogy alapkamatot növel, egyből 1%-ot, ami, vagy 100 bázispontot, ha úgy tetszik, ami nagyon nagy lépés, tehát most így a Covid alatt, amiket így lépegetett, az ilyen 15 bázispont, csak hogy így viszonyítás szempontjából. Azt, hogy ez mennyit fog segíteni, hát egy picit talán, de hogy megoldani a helyzetet nem fogja.
Hát ennyire durvább a háború egy szomszéd országban, mint egy Covid úgy általában. Tehát, hogy a Covid-nál még a 15 bázispontokkal próbálták kordában tartani, és most, hogy mondjuk az infláció is a elvileg a Covid miatt van, vagy legalábbis okokozott, de tényleg az, hogy háború is van, akkor ilyenkor nyilván a kisebb valuták azok gyengülnek az erősebbekhez képest, pusztán a spekuláció miatt, tehát hogy Magyarország talán nem változott olyan sok minden az elmúlt 12 napban, ami ezt indokolná, egyszerűen ez így működik a gazdaságban, hogy törekszik az ember a stabilabb dolgok felé, mint ahogy az aranynak is növekszik az ára, meg a most már az élelmiszernek is, mert tényleg az azért mégiscsak kézzelfogható dolog. A forint az nem ilyen.
Ennek ugye azért a befektetők valószínűleg menekülnek, mert ugye mondjuk itt van az OTP, Magyarország legnagyobb bankja, akinek vannak leányvállalatai Ukrajnában és Oroszországban is. Most nem tudok pontos számokat mondani, de hogy a mérleg főösszegének ilyen, nem tudom, 20%-a vagy 25%-a van Ukrajnában meg Oroszországban, ami akár potenciálisan ennek az egész részének az elvesztésével is járhat. És akkor ugye nem véletlenül esett ekkorát az OTP, nem véletlenül húzta magával valószínűleg a forintot is, meg hát ja, itt van a szomszéd országban egy háború.
És tényleg az a durva, hogy hova fog ez begyűrűzni. Tehát ugye itt, ha tartósan magasan marad ugye ez az euró ár, akkor nyilván elég sok importcikkünk van, tehát hogy azt mondom, hogy majdnem mindenhol be fog gyűrűzni maga ez a különbség, meg nyilván akár egy ingatlan árba, hogyha külföldi befektetők akarnak itt akár ingatlant venni, és mondjuk eurójuk van, akkor nyilván ők sokkal könnyebben pengetik ki azt az összeget, vagy ha lejönnek a németek a Balcsira nyaralni, tehát hogy nekik ugye ez itt egy tök olcsó valami lesz, és megint...
Vagy legény búcsúztatni.
Ja, igen, Budapesten legény búcsúznak, tehát hogy ez, hogyha így marad akár hónapokig, akkor szerintem keményen be fog épülni az árakba, az meg tényleg olyan inflációt fog megint okozni, hogy azt az 1%-ot gondolom azért ennyit húztak rá, hogy azt a megugró inflációt egy kicsit tudják mérsékelni. Csak ezzel meg ugye az van, hogy ha az alapkamaton emelnek, akkor a hitelezés is lelassul, és akkor úgymond a motort, a gazdaság motorját is egy kicsit visszább váltod, és lassítod. És ezzel akarod az inflációt is kicsit mérsékelni.
Igen, ugye az alap elképzelés itt az alapkamat változtatásával az az, hogy ha megemelem a kamatot, akkor úgymond hűtöm a gazdaságot, tehát hogy kvázi elveszem a kedvét az emberektől, hogy hitelt vegyenek fel, és ezzel kicsit lelassítva a pénz mozgását a gazdaságban, míg hogyha csökkentem az alapkamatot, akkor ugye arra buzdítom az embereket, hogy hitelt vegyenek fel, fűtve a gazdaságot, még több pénzt mozgatva a gazdaságban, úgyhogy ez
meg
a megtakarítás,
meg ugye a megtakarításokat is befolyásolja, hogyha ugye nem tudom, nullával közel azonos értékű az alapkamat, akkor mi a ráknak tegyed be a bankba, meg úgy kapsz rá kamatot, akkor inkább elköltöd. Ha meg nem tudom, jó kis kamatokat kapsz, akkor neked megéri betenned a bankba, és akkor inkább befektetsz, és hagyod ott a pénzedet, és ezzel megint, ahogy Peti is mondta, kicsit hűtöd a gazdaságot.
Igen.
Hát világos, hogy miért csinálják, muszájból. De néhány podcasttal ezelőtt beszéltük, amikor kijött az Amerikában az infláció, valami 7, nem tudom hány százalék volt. 7,5, igen. És hogy akkor elméláztunk azon, hogy itt a elképesztően egy dollár nyomtatása a Covid óta az ennél sokkal nagyobb számot indokolt volna, úgyhogy majd kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a következő kinyilatkoztatás ilyen téren, mert hogy jó esély van rá, hogy azért ez egy ilyen kozmetikázott szám volt, és hát egy közben kitörő háború, vagy fegyveres konfliktus, az nem fog ezen segíteni túlzottan, úgyhogy cudar idők jönnek, meg lehet.
Amúgy csak fun fact-nek, Oroszországban 20% az alapkamat, ez február 28-án jött érvénybe, azelőtt 9,5% volt, tehát ott egyik pillanatról a másikra 1000 bázisponttal növelték az alapkamatot, ami 10%, ugye?
Ahogy ezt teljesen tudom képzelni. Tehát, hogyha tegyük fel, fölvettél hitelt, és nem fix kamatozású, hanem változó, akkor neked egyik napról a másikra törlesztőd atom megugorhat? Tehát, hogy...
Ugye ez függ attól, hogy igen, hogy fix törlesztőse a hiteled, illetve hogy a bankok mennyire követik le ezt a kamat konstrukciót, mert ugye alapvetően ez a jegybank, tehát ugye ez nem határozza meg közvetlenül a jegybank, vagy a kereskedelmi bankoknak a kamatait, hanem ez alapvetően inkább a bankközi piacot és a kereskedelmi bankok és a jegybankok közötti kamatot határozzák meg, de ez közvetetten persze hat, igen, a különböző lakossági hitelkamatokra, úgyhogy előfordulhat, igen, igen.
Hát mert érted, a tőkét igazából a jegybank biztosítja a bankoknak, nem? És az az alapkamat, igen. És a bank, ő pedig tovább küldi ezt a tőkét az ügyfeleknek.
Tehát, igen, ezért mondtam, hogy közvetetten lehet rá hatása, igen, igen.
Hát és hogy elég erős hatása van, tehát hogy majdnem direktbe meg kéne jelennie, szerintem nem feltétlen, de...
Lesz is, végig kell futni az egésznek a jegybanktól az utolsó hitelesig is, úgyhogy ez meg lehet, de hát még mielőtt itt kitörne a Mad Max, valószínűleg az lesz, ami szokásos ilyen krízisek esetén, hogy kincstárból kimentik a bankokat például, és akkor egy időre megoldódik átmenetileg a probléma, vagy legalábbis nem fog fájni annyira. Aztán az persze majd meglátszik a következő infláció.
Hát meg hogy nem lesz Oroszországban államcsődni, tudom, egy hónap múlva. Tehát, hogy a fizetőeszközük nem ér semmit, nem tudnak igazából kereskedni se, tehát hogy negyed annyit sem, mint nem rég, közben még pénzeljék ezt a háborút, tehát hogy szerintem simán el fogják érni a szankciók azt, amit akartak talán, reméljük. Na, de ezt szerintem menjünk is tovább.
Ez volt a cél. Igen? Valójában tényleg ez volt
valószínű,
a cél.
Valószínű, igen. Mondjad, Peti?
Igazából csak azt akartam gyorsan hozzáfűzni, hogy amire valószínűleg egész erősen épít Oroszország, az az olajexport, és tudja, hogy most még nem tudjuk megoldani teljesen, hogy függetlenek legyünk tőlük, mondjuk Európa független legyen Oroszországtól olajkérdésben, ami a következő években változhat pont amiatt, hogy mondjuk kicsit függetlenedni akarunk Oroszországtól, de most még jelenleg vesszük tőlük az olaját. Vagy gáz, okay, nem tudom, lehet mind a kettőt.
Uh-huh. Szerintem biztos, hogy veszünk mind a kettőt is. Oké, egy másik ide kapcsolódó téma, ugye, hogy itt kicsit talán pozitívabb, ugye, hogy Ukrajnába elég sok millió dollárnyi kriptovaluta adomány érkezett, az ukrajnai hivatalos szervek is tettek ki bitcoin meg egyéb tárcánkat, hogy ide lehet utalni, és tényleg elég jól működtek ezek az adományok, és ez megint egy tök jó alternatív lehetőséget ad, ugye, főleg az ilyen nehézebb esetekben, amikor akár bankok is leállnak. Ami itt viszont érdekes volt, hogy azt ajánlották föl, hogy aki adományoz, azt hiszem NFT airdropot fog kapni, tehát hogyha te utalsz és segítesz ennek ebben a helyzetben, ebben a nehéz helyzetben, akkor cserébe kapsz majd egy NFT-t, ilyen airdrop, tehát ilyen ingyen, nem is tudom, hogy mondjam, hogy lehet ezt szépen lefordítani, de hogy cserébe kapsz egy ilyen jutalmat, és akkor itt elkörül volt egy kis mizéria, hogy valami megint jöttek a gonosz csávok, és akkor rendeztek egy ilyen kamu airdropot, azt hiszem egy órával a hivatalos esemény előtt, és akkor igazából végül lefújták ezt az egész airdropot, tehát hogy én így mindig fogom a fejem, hogy sok ember próbál jót tenni, de hogy mindig van egy-kettő köcsög, aki tényleg még ilyenkor is kitalál valami fasságot, hogy akkor hogyan lehetne az emberek pénzét lenyúlni.
Tehát egyszerűen hihetetlen. Az ukránok támogatását akkor így, hát nem az, hogy lenyúlták, hanem elbizonytalanítják azt, aki adna rá. Tehát, hogy ez most már nem csak sima lehúzás, hanem ez itt emberéletekbe kerülhetett ez a dolog. Úgyhogy igen, sajnos ez rávilágít ilyenekre, hogy a blokklánc az jó erre, hogy bárki bármit csináljon, és ez rossz is benne, mert hogy tényleg történhetnek ilyen dolgok, megint az emberi tényező tett keresztbe.
Illetve én itt felhívnám a figyelmet arra, hogy ugye ezeket amúgy viszonylag hamar közzé tették a háború kirobbanása után, ezeket a címeket, ahova lehet utalni, és nem tudom, én különböző számokat láttam, de hogy így 30 millió dollár, vagy 50 millió dollár, tehát ilyen több 10 millió dolláros nagyságrendben kaptak adományokat, és én olyat is olvastam, hogy pár fegyverszolgáltató, vagy fegyverekkel foglalkozó vállalat kriptovalutát is elfogadott, mint fizetség, és hogy ez mennyivel gyorsabban működött, mintha mondjuk, nem tudom, a Swift rendszeren keresztül kellett volna fizetni, mert ott akár, nem tudom, egy nap is lehet az átfutási idő, itt pedig, nem tudom, a Bitcoinnál is, ami ugye egy nagyon lassú, kvázi nagyon lassú hálózatot is, 10 perces a blokkidő, úgyhogy szerintem ebből az egy tanulság, hogy ilyen krízis helyzetekben milyen gyorsan lehet úgymond segítséget kérni Bitcoinban, lerendezni gyorsan ilyen pénzügyi tranzakciókat, szemben az ilyen nagyon hivatalos, 30-40-50 éve működő pénzügyi rendszerekkel, amik lehet, hogy lassúak, de biztosak, de pont a lassúságukból kifolyólag ilyen helyzetekben kevésbé lehet rájuk számítani.
Igen, tehát igazából kriptóhoz tényleg csak egy mobilnet kell kb. Tehát, hogy lehet akár a pusztán, akár nem is lehet, nem tudom, bankhoz regisztrált valamit, vagy akár még egy személyt se lehet, tehát, hogy tényleg igazából egy net kell, és ennyi. Tehát, hogy kicsit így az internetes pénzügyeket tényleg teljesen átszabja.
Hát 2022 most már adott meg villantott néhány olyan helyzetet, ami a kriptó meg a bitcoinnak a use case-ére így rávilágíthat, hogy mire lehet jó, meg ugye ezzel az ukrajnás airdropos csalással, meg hogy mi lehet benne a kockázat, úgyhogy most talán a hype az mindenképpen rajta lesz, mert akárhol olvasom ezeket a híreket, azért gyakran ott van, hogy és alternatívának a kriptót látják egyes elemzők, hogy azzal hogyan lehetett volna, vagy másképp. Úgyhogy ilyen szempontból ez talán egy kicsit olyasmi, amire tehát mindenki vár, aki kriptót tart hosszabb távon, hogy majd a világ az bizonyítja meg az események, hogy az előnyei azok igenis kézzelfoghatóan használhatóak gyakorlatban is, és hát ezek ilyenek.
Igen, és végre jó nem használni, hogy mindig az ilyen médiaiusi, mint a fekete bárány állítja be a kriptót, amire legtöbben tudnak kattintani, mivel a legnagyobb lufikat lehet pukkangatni vele, tehát hogy tényleg jó kicsit azt látni, hogy így egy-két ilyen pozitív oldalt is néha-néha már ki tudják emelni, és nem csak ugye mi látjuk ezeket.
Hát Szatosi így erre is találta ki a 2008-as válság után, hogy pontos az ilyeneket lehet kivédeni, ezek kicsit ilyen hasonló helyzetek, úgyhogy most így eléggé teszteli a világ, meg a civilizáció a bitcoint, és majd meglátjuk, hogy jön ki belőle.
Igen. Na, egy kicsit egy kriptofalkás hírrel megyünk tovább. Ugye lehet, hogy már sokan láttátok a hirdetésünket, hogy keressük Magyarország legjobb kriptovaluta kereskedőjét. Ugye mi 2016 és 2018 óta foglalkozunk ki a kriptofalkában igazából a kriptovaluta kereskedéssel. Ugye van a fizetős, ugye havidíjas kriptovaluta kereskedő csoportunk, ahol ugye van egy ilyen privát elit kereskedő közösségünk, és kitaláltuk, hogy szeretnénk majd bővíteni a csapatot, és keresünk olyan kereskedőket, akik tényleg ügyesek, veteránok, vagy pedig éppen fiatalok, és érdekli őket ez a terület, és akkor célból hirdettünk egy versenyt, ahol igazából 3 hétig lehet majd egy ilyen saját kis privát szobában elemzéseket, tippeket, on-chain adatokat, hogy igazából bármit megosztani, amire azt gondolod, hogy az például fontos lehet így a közösségünknek, és akkor ennek a nyereménye a 100 000 forint lesz, amit a közönség fog megszavazni, hogy kinek a munkáját tetszett a legjobban az a 3 hét alatt, és ami még extra, hogy fogunk egy állást is felajánlani a legjobbaknak, és jöhetnek hozzánk interjúzni, meghallgatjuk őket, és hogyha tényleg minden klappol, akkor egyelőre egy ilyen részmunkaidős állást tudunk számukra biztosítani. Tehát, hogyha valaki tényleg szívesen dolgozna akár egy kriptóban, keresne azzal a pénzt, hogy ő elemez, híreket olvas, utána néz, akkor a honlapunkon tud még március 11-ig jelentkezni, és hogyha minden jól megy, akkor akár még 100 000 forintot is begyűjthet. Igazából javaslom mindenkinek, hogy próbálja ki magát, hogyha érdekli ez a szegmens. Mit gondoltok? Szerintetek lesznek sokan, és milyen típusú kereskedőink lesznek ebből a játékban? Nagyjából eddig ilyen 10-néhányan jelentkeztek. Remélem azért egy ilyen 20 fős csoport össze fog jönni kb.
Én kíváncsi leszek, mert azért én is nem tudom, mondjuk nem tudom, másfél éve kereskedek, de hogy ez ilyen kisebb-nagyobb megszakításokkal, de hogy mindig látok a falkában is, nem is tudom, új megközelítéseket, új gondolatokat, mert nyilván vannak az olyan nagyon bejáratott dolgok, amiket úgymond mindenki ismer, de hogy azért itt vannak olyan elemzési módszerek, amik lehetnek egyediek is, vagy lehetnek új gondolatok is ebben a témában, úgyhogy én kíváncsi vagyok, hogy mennyien lesz.
Igen, meg ezért se kötöttük. Most csak annyi, ezért se kötöttük meg így a feladatkiírásban, úgymond, hogy akkor gyere és technikai elemzés, húzogasd a görbéket a grafikonra, hanem igazából bármit felmutathatsz, ami a közösségnek hasznos lehet, ami lehet, hogy mondjuk egy on-chain adatelemzés, vagy akár fundamentumok, tehát hogy tényleg, amit Peti mondta, hogy annyi oldalra meg lehet fogni ezt az egészet, hogy igazából senki sem tudja még megmondani, hogy mi a tuti.
Bizony.
Én azt várom, hogy ezt nyerje meg valaki, ezt az állást, vagy valakik, és akkor lássuk, hogy mit tud. Nem fogom veszélyeztetni a veterán kereskedői skillemmel a legjobb tradereket, ezt már most megmondom, de ez itt egy jó kezdeményezés. Remélhetőleg tényleg komolyan gondolják, akik jelentkeznek, és fel tudnak mutatni jókat.
Reméljük, igen. Mondjuk olyan szempontból kicsit szerencsétlen az időzítés, most aztán így nem annyira hype-olt piac így a kriptó, tehát hogy talán kicsit az érdeklődés azért alacsonyabb, de ha más nem, akkor legközelebb játszunk még egyet, hogyha újra 60 ezer a bitcoin, és akkor biztos, hogy sokan leszünk. A következő témának azt írtam föl, ugye Gábor szokott nekünk cikkeket írni a honlapra, és a Star Atlasról írt egy cikket, ami ugye egy ilyen GameFi-os projekt, azt hiszem erősíts meg Gábor, Solana alapú.
Igen.
És ugye arról szól, amiről ezek a Play to Earn játékok szólnak, hogy te időt fektetsz a játékba, a játékban tudsz NFT-ket gyűjteni, ezeket az NFT-ket, ha pedig te akarod, el tudod adni, és gyakorlatilag ezzel úgy tudsz pénzt szerezni, hogy igazából játszol. És ez is azért egy elég nagy piac, és szerintem elég nagyra is fogja kinőni magát. Ugye itt az Axie Infinity-nél láttuk, hogy azért egy jó GameFi projekt az szintén bankot tud robbantani, tehát hogy pénzügyileg is, és hogy így le lehet kicsit nézni, hogy biztos játékkal te miért keresnél nagyon sokat, de igazából, hogyha tényleg egy nagyon-nagyon jó játékot kapsz el, ami fölrobban, akkor iszonyatosan meg lehet szedned vele magadat. Gábor, a Star Atlasról mesélnél kicsit, ha jól tudom, neked is van ilyen NFT űrhajód.
Igen.
Mit gondolsz róla? Hol fog kifutni?
Hát csak arról lehet beszélni, hogy hol fog kifutni, mert ahol tart most a sztori, az egy ilyen minigame. Ez egy ugyanolyan ökoszisztéma lesz a majd később létrejövő metaverzumon belül, mint bármilyen más, akár nem kriptós játékban, csak itt tényleg az lesz, hogy a különböző nyersanyagok, űrhajók, missziók, stb. A játékosok egymástól fogják venni a dolgokat, és egymásnak fognak akár küldetéseket, szolgáltatásokat teljesíteni, ahogy ez a való életben is van. És most van még abban a fázisban a dolog, hogy egyelőre a minigame az úgy néz ki, hogy veszel egy ilyen űrhajót, és akkor megnyomsz egy gombot ott a honlapon, ahova csatlakozol a Solana tárcáddal, ahogy ezt már mondtuk korábban, hogy az NFT is igazából a Phantom Walletben konkrétan megnézheted, hogy néz ki az űrhajó, meg hogy néz ki az ammó, meg a kaja, meg ilyesmilyen minden NFT azok is. És most egyelőre annyi van, hogy Atlas token a játéknak a fizető eszköze, minden hajónak van egy ilyen fix összege, amit Atlasban kifizet egy nap, amíg bent van a fleetben. Ez tényleg annyi megnyomott, hogy legyen a fleetben, időnként fel kell tölteni így nyersanyagokkal. Tehát, hogy maga a játékélmény az nem olyan eszeveszettül izgalmas momentán, mert most még csak a terjesztés van. De elég nagy, és ha jól tudom, valahogy tavaly év végén indult a dolog, és már valami, hát ilyen 100 000 játszanak vele, meg 150 millió a total value locked ezekben a különböző NFT-kben, amiben betárasztunk űrhajókból, nem tudom, lőszerből, hasonlókból. Természetesen van benne egy csomó ilyen poszter, ez az amaz, tehát így az NFT vonalon elindultak, ahol tudnak. A kezdeményezés szerintem jó, a sztori az DAO jelleggel működik, van egy másik token a dologban, a Polis token, és akinek Polis tokenje van, az fog tudni majd szavazni a fejlesztés irányairól, ahogy ezt mondani szokták. Nagyon jó, a roadmap-et például tök jól nyomon lehet követni, péntekenként frissítik, és akkor meg lehet nézni, hogy tényleg mivel foglalkoztak az elmúlt héten. Elég hosszú még az út előtte, de folyamatosan történnek a dolgok, jönnek ki az új űrhajók, a fejleszgetik igazából a metaverzumot, ilyen Unreal Engine 5-on fog futni, tehát hogy tényleg ez a mozi film szintű grafikára kell majd elvileg számítani. Minden jövő időben van igazából, ami érdekes benne, ez bizonyára feltűnt, hát hogy ez egy jó kezdeményezésnek tűnik, nyilván arra fog menni, amerre a közönség viszi, ez lehet jó is, meg rossz is, de egyelőre ennyi van vele, hogy nézegetni lehet, már ilyen 15-20 dollárért is lehet venni hajókat, én is úgy csináltam legelőször, hogy tényleg rádobok egy ennyit, és akkor megnézem, hogy egyáltalán hogy működik ez a, hogyan lehet klémelni a rewardokat, meg hasonló, mielőtt így beletolnék egy olyan összeget, ami esetleg fájna, ha nem úgy alakulnának a dolgok, tehát hogy nyilván a biztonságra adjunk itt is, mint mindig.
Nekem szólanám fut, szóval ott meg tudod tenni azt, hogy rádöbsz 15 dollárt, és nem fog elmenni 80 dollár tranzakciós költséget.
Igen, elképesztően alacsony a költsége, tehát hogy mindig, amikor feltöltöd üzemanyaggal, meg bármi mással a hajót, az egy tranzakció a Solana blokkláncon, és ennek a díja ez 0,00005 Solana. Hát, hogy 5 nulla és 1 ötös. Uh-huh. Úgyhogy hát így 100 forintból nem tudom, hónapokig el lehet játszani. Körülbelül, tehát hogy ez teljesen jó. És ami még nekem nagyon tetszett, és hát blokklánc játéknál nem meglepő, máshol viszont nem látod, hogy amikor felmegyek a Solana címemre, a SolScan-em, akkor ott gyönyörűen végig tudom követni, hogy mit csináltam. Tehát, hogy ott a token tranzakcióknál ott látszik, hogy az Ammo tokenből volt egy tranzakció, akkor a hajóbelistázás az egy külön volt, ott látom, hogy hol vettem, hol klémeltem a dolgot, tehát hogy totál transzparens, és ha mondjuk minden űrhajó egy NFT külön, aminek persze van egy saját címe, és hogyha abba belenézel, akár másoknak is meg tudod nézni, hogy elkezdesz kattingot, mert lelistázol, hogy ennyi-annyi darab van, rámész, és akkor látod, hogy ők is ott használják a dolgot, amit tudják. Nyilván nem tudod, hogy mi ki, ugyanúgy, ahogy mondjuk ilyen bitcoin tranzakcióknál sem, de hogy ilyen totál áttekinthető az egész, tehát hogy amikor a honlapra ki van írva, hogy tényleg mennyien vannak benne, meg mekkora összegek, akkor az nem hasraütés, meg marketing, meg nem tudom, hanem on-chain adat konkrétan.
És ugye itt mondtad, hogy minden jövő időben van, ugye ez a kriptovilágban azért annyira nem újdonság, tehát hogy itt az éltünk éveket úgy, hogy majd jön, nem tudom, az Ethereum-ra ez, majd jön a Binance Smart Chain-re az.
Mindig úgy élünk.
Igen, tehát, hogy igen, sőt, mi mindig úgy élünk, hogy majd jön a 2.0-as Ether, tehát azért általában elég sok. Ja, tényleg, igen, a 4-es.
Évtizedekig csak beszéltünk róla, ilyen elméleti dolog volt.
És végül az is meglett, szóval ezek is egy idő után mindig összeállnak. De hogy azt szerintem fontos kiemelni, főleg, hogy aztán Atlasnak az Atlas coinja kb. Így a, nem tudom, negyedén van az all-time high-nak, tehát ő is az elég sokat esett.
Negyedén van éveleje óta az all-time high-nak, sokkal alacsonyabb részén van, tehát azért tegyük hozzá, most így hirtelen ránézek, akkor...
Na, halljuk.
Ez a szerencsétlet. Hát amikor ki megjelent az egész, akkor ilyen 28 cent volt, de az ilyen első napon volt egy nagy kilengés, egyébként ilyen 22 cent körül tetőződött később, és most 2,78 cent körül van, szóval...
Ez tizedelt.
Meglehetősen, igen, sokat visszahúzódott az utóbbi időben. Ez a megjelenés egyébként, ahogy elnézem, ez tavaly szeptember volt. Voltak Aha. azért jó időszakok benne, de ez a 2022-es év, ez hát úgy csapott le a Star Atlasra, mint nem tudom, Oroszország Ukrajnára, ahogy elnézem, úgyhogy igen, tehát hogy nem befektetési tanácsadást nyilvánvalóan, nézegetni lehet, aztán mindenki azt csinál, amit akar, meg tud.
Hát jó, de igazából tehát, hogy nyilván nem befektetési tanácsadás, de hogy inkább tizedáron veszek egy jó projektet, és ülök benne még 3-4 évet, mint all-time high-on, tehát hogy...
Igen, az nagyon jó lett volna valóban, ezt alátámaszthatom.
Ja, tehát akit érdekel ez a szegmens, igazából nézzen fel kriptofalka.hu-ra az oldalunkra, és akkor akár elkereshető Star Atlas, igazából megnézheti, miről szól. Szerintem érdekesek ezek a GameFi projektek, meg szerintem elég sok jövőjük van, már csak abból kifolyólag is, hogy a játékpiac ez egy hatalmas szegmens. De ugye a DeFi is egy elég nagy szegmens, és ugye itt is kijött egy egész fontos hír, hogy André Cronje, nem tudom, hogy jól ejtem-e, de hogy a DeFi egy viszonylag nagy alakja így visszavonult, nagyjából, ha jól hallottam, hogy 25 projektben volt benne, és így bedobta a törölközőt, ami egy-két projektet elég hidegen is érintett. Erről ti mit gondoltok?
Kicsit nekem az az érzésem van, hogy megint sikerült egy olyan szemét létrehozni a kriptovaluta világban, akinek túl nagy befolyása lett, vagy a személyiségének túl nagy hatása lett az egész piacra, és ugye mert láttunk már ilyet, például az Elon Musk is ilyen személyiség volt, és ez egy idő után negatívan tudhatni, mert bármilyen bejelentésre ugrik a piac, amit annyira nem szeretnek a befektetők, mert nagyon kiszámíthatatlan, ráadásul amúgy, amit az Elon Musk csinál, azt amúgy szabályozott piacokon, nem tudom, akár büntetés is jár érte, úgyhogy ez mindenképpen szerintem egy ebből tanulandó dolog, hogy valahogy el kell felejteni ilyen szimbólumokat odaadni embereknek. Kicsit amúgy erről a programozó csávóról a legismertebb projektje talán a Yearn Finance volt, illetve a most indult Solidly projekt a Phantomon, és most, ahogy ez kiderült, hogy lelép, ezek a projektek elképesztően nagyot zuhantak, és amúgy maga a Phantom hálózat tokene is, az FTM is, pont azért, mert az egyik legnagyobb projekt volt a Phantom hálózaton, az a projekt, amit ő üzemeltetett, és egyszerűen elkezdett kiáramlani a tőke a blokkláncról, és ezt beáraszták a befektetők is.
Igen, pedig ezeknek a blokkláncoknak, vagy platformoknak nyilvánvalóan semmi baja nincs attól, hogy az egyik fejlesztő elment róla, még ha vezető is, mert hát decentralizált, és maga a fejlesztés is, hát hogy ezek semmivel nem rosszabbak, mint egy nappal ezelőtt, hogy André Cronje kilépett, de valóban, ahogy említetted, ez a személyi kockázat, ez ki tud alakulni. Talán 2017-ben volt, amikor Vitalik Buterinről elment az a hír, hogy balesetet szenvedett, talán meg is halt.
És meghalt.
Nem tudom, én még nem voltam itt, én utólag értesültem erről, és akkor is így alaposan megzuhant az Ethereum, aztán persze korrigálta. A Bitcoinnál ugye nincs ilyen, mert Satoshiról csak annyit tudunk, hogy ő már kilépett, úgyhogy, és mégiscsak ő az apja a dolognak, úgyhogy ez tök jó. Meg itt azért ez is egy lecke arra, amikor Roland, amikor nézzük a coin elemzéseket, és akkor nézzük, hogy na, akkor ki a csapat. És a decentralizált tőzsdéken, meg az ilyen DeFi platformokon gyakran anonimitásba burkolóznak, nem tudjuk, hogy kik azok, és hát nyilván ezzel eleinte úgy voltunk vele, hogy hát jó, szóval akkor ez igazából bárki lehet, tehát hogy mi áll mögötte, vetődik fel a kérdés.
Igen.
És hát például a kockázat, hogy valamelyik meghűl, vagy bekattan, vagy tényleg bármi lesz vele, az nem lesz mögötte, úgyhogy ez megint ilyen, hogy centralizált kockázat így egy adott személlyel szemben, de egyre inkább, tehát hogy főleg a DeFi irányban ez jellemző, hogy nem teszik már ki a projektet annak, hogy most akkor az ki az, meg mi derül ki róla, meg mi történik vele, hanem stb., hanem tényleg csinálják a szolgáltatást, a projektet, az egészet úgy, ahogy kell. Ha véletlenül cserélődik a csapat, vagy bármi ilyesmi van, az senkinek nem tűnik fel, amíg szépen fut a rendszer, addig tök jó mindenkinek.
Na, így a végére, hogy csak kis pozitív is legyen, hogy a Luna viszont elég durrán megy. Tehát így átszakította így az előző csúcsokat is, amiket felmutatott. Szerintetek mi áll ez mögött, főként ez a kamatozós UST-s sztori lehet, ami pörgeti így a Luna árfolyamát?
Szerintem mindenképpen az áll mögötte. Ugye van egy Anchor protokoll nevezetű projekt a Terra blokkláncon, és jelenleg ez 20% kamatot ad az UST stabilcoinra. És ugye az történik, hogy ez az UST, ez egy ilyen algoritmikus stabil coin, amit a Lunával tartanak kordában. És amikor megnövekszik a kereslet erre az UST-re, akkor ugye felmegy a PEG-ről, az egy dolláros szintről, feljebb megy az árfolyama, és ezt úgy lehet korrigálni, hogy a felhasználók Luna tokent elégetnek, és UST-t bocsátanak ki, és arbitrázs lehetőséggel eladják ezt az újonnan kibocsátott tokent. Tehát valójában az történik, hogy folyamatosan veszik az emberek az UST-t, mert magas a kamat rá, és közben megelégetik a Luna tokent, ami miatt szűkül a készlete, és emiatt felértékelődik. Nem tudom, mennyire volt ez így érthető.
Szerintem viszonylag követhető volt.
Meg amikor kicsit medvésebb a hangulat, akkor is bizonyára feltűnt már sokaknak, hogy a Luna egészen jól szerepel, tehát hogy ilyen lazán bead ilyen 5-8%-okat egy nap, és igen, tehát hogy miért égetik a Lunát? Hát azért, hogy UST-t csináljanak, mikor kell UST, amikor estek a kriptók, tehát hogy a Luna egy kicsit, mint hogyha ilyen szembe menne az árfolyammal. Nyilván a bitcoinnak a mozgása a legnagyobb, ami korrelál veled, de nem kell meglepődni, hogyha ilyen húzósabb napok vannak, hogy a Luna az éppen jól teljesít. Nincs semmi extra a Lunával, annyi, hogy égetik el folyton, ahogy az emberek mennek az UST-re, és ahogy Peti is mondta, azért ez a 20% kamat az Anchor protokollon az elég baráti, és egyébként már fél éve is annyi volt körülbelül, tehát hogy ez azért nem is olyan vadul változik, mint mondjuk a
pólokban,
yield mondjuk farming kamatok. Most megnéztem a CoinMarketCap-en a Terra UST-nek, vagy Terra USD-nek, aminek az UST a tickerje, a kapitalizációját, és tényleg az most itt novemberben még csak valami 2,9 milliárd dollár volt, most csúcson van, 14 milliárd dollár, tehát hogy elvileg a Luna készlet az ezzel arányosan kisebb, és ahogy szűkül a készlet, szűkül a kínálat, nő a kereslet, amikor vennék a stabilcoint, úgyhogy tiszta sor minden. Ahogy Peti mondta, algoritmikus a dolog, úgyhogy tényleg ezt az egészet az okos szerződést csinálja, úgy, ahogy ígéri, és látjuk a csártokon, hogy ez szépen zajlik. Nagyon jó projekt, én kedvelem.
Meg nagyon jó példája annak szerintem, hogy a fundamentumokat, ugye Gábor, elég sok ilyen coin elemzést csinálunk, ugye most a Falkában is két tagsági szolgáltatásunk is van, és a nagyobban van egy ilyen coin elemzős táblázat, amit megosztunk így a követőkkel, ahol tényleg azt csináljuk, hogy egy projektet elemzünk mindenféle szegmens alapján, hogy csapat, infláció, tokenomics, use case, és hogy tényleg igazából ilyenkor mindig látszik az, hogyha egy jó projektet összetesznek, akkor az idővel így a piac is beszokta árazni. Nyilván az, hogy most például Luna kicsit ellenmegy a piacnak, és akár tud emelkedni még BTC ellenében is, az azért általában elég ilyen rövid távú szokott lenni, tehát hogy azért láthattunk ilyet sokat régen is, tehát akár nem tudom, még a Neo-tól 2017-ben, meg szerintem elég sok példát lehetne felhozni, tehát ezek általában szerintem inkább ilyen időszakos dolgok, de így a mostani piacon ez egyértelműen látszik, hogy nagyon erős így fundamentálisan a Luna, és igazából ezt maga az árfolyam is szépen mutatja.
És ezt szépen hozzá tudjuk kötni a kezdő hírrel, vagy akár ez a sperbankossal, hogy ott ugye bankrán volt, hogy rázuhantak az emberek, hogy vegyék ki a pénzt, mert hogy gyengül a rubel, meg minden más. Hogyha a bitcoin gyengül, és az emberek rámennek arra, hogy stabilcoin kell nekik, egyrészt ugye 20%-ot tudják stékelni, tehát hogy az eleve nem rossz, de hogy ezzel a fajta stabil coinnal nincs ilyen gond, tehát hogy annyit tudnak csinálni, amennyit akarnak, illetve amennyi lunát égetnek el, illetve a luna akkor, hogyha tényleg tömegesen csinálják, akkor szárnyal. Tehát hogyha egy egymás mellé teszed a két dolgot, mondjuk egy földön kívülinek, aki nem ismeri egyiket se, és érti a lényeget, hogy bökjön rá, hogy melyik lehet a jobb mondjuk egy bolygón, akkor lehet, hogy nem a Rubel lesz.
Jó van, köszi Gábor, szerintem ez egy nagyon szép záró mondat volt, és hogy tényleg jó példa annak, ugye, hogy a kriptók is ugye még gyerekcipőben vannak, folyamatosan jönnek ki új projektek, és hogy ami most van, az igazából még mindig folyamat fejlődik, és csak egyre jobb lesz, és tényleg ez miatt is nagyon érdekes ez a piac, tehát hallgassatok minket is továbbra is, jövő héten újabb érdekességekkel jelentkezünk, és kövessetek, meg ajánljatok, meg lájkoljatok, meg bármit, amit szeretnétek, és köszönjük, hogy itt voltatok, és mindenkinek szép napot kívánunk, sziasztok!
Sziasztok! Ciao.